A Vállalatok és Piacok című műsort az Inforádió gazdasági magazinját hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Kalapos Mihály. Adásunk tartalmából László Csaba korábbi pénzügyminiszter szerint nehéz gazdasági helyzetet örökölt az új kormány, az uniós források indíthatják be a magyar gazdaságot. Áprilisban a bruttó átlagkereset 9%-kal 772 ezerre, míg a nettó átlagkereset 11,2%-kal 541 ezer forintra emelkedett egy év alatt. Az OTP lakóingatlan értéktérkép szerint 2025-ben országosan mintegy 20%-os forgalom és árnövekedés volt a lakóingatlanok piacán. Az iráni háborús helyzet nincs hatással a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmára, kerozinhiány sem alakult ki. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban, tartsanak velünk! László Csaba korábbi pénzügyminiszter szerint nehéz gazdasági helyzetet örökölt az új kormány, mint egy falat kenyérre, annyira szüksége van a magyar gazdaságnak az uniós pénzekre. Ez a forrás lehet a GDP növekedés motorja. Erről beszélt az Inforádiónak a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémián tartott számvetés és újratervezés elnevezésű konferencián. László Csabát kérdeztem.
A romhalmaz talán az egyik legjobb kifejezés erre. Nagyon-nagyon sok gond van azzal a költségvetés, amit megörököltek. Ugye az elfogadott költségvetés hiány az 3,7%. Ez mutatja talán a legjobban ez a szám, hogy mennyire eltér akár az elfogadott költségvetéstől is az, amit végül örökségként megkap a kormány. Tavaly decemberben a kormány hivatalos dokumentumban mondta, hogy 5% lesz az idei költségvetés hiány, de most az átadás átvételnél, ha jól értem, már ilyen 6,7-7% körüli költségvetés hiányt mondott. A távozó vezetés az újonnan érkező vezetőknek, és ebben nem biztos, hogy benne van minden akva és minden olyan veszteség, ami esetleg nincs benne a költségvetésben. Ugye kiderült, hogy voltak olyan tételek, amikről biztosan lehetett tudni, hogy idén ki kell fizetni, és még se tették bele az elfogadott költségvetésbe. Tehát, hogy ilyenből még mennyi van, hát ezeknek gondolom most zajlik a felmérése. És hát ez azt jelenti, hogy az összes többi területen nyilván rengeteg probléma van, mert valószínűleg túllépés van egy csomó területen, nem érkeznek be adott esetben bevételek, szóval én azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon nehéz helyzetet örökölt az új vezetés.
Mi még a probléma? Például az alacsony GDP növekedés?
Hát ugye többek között az, hogy az elmúlt években sose sikerült eltalálni az államháztartási hiánynak a mértékét, a tervezési hibák mellett, a költségvetési tervezési hibák mellett a másik fő oka az volt, hogy mindig fölülbecsélték a gazdasági növekedést. Szinte majdnem mindig 4,1-3,4%, aztán volt, hogy mínusz lett, 0,3%, idénre is több mint 4%-os növekedés jelzett előre a költségvetés készítésekor a kormány. Ez azt jelenti, hogy a bevételeket, kiadásokat, mindent ehhez igazítottak, majd úgy tűnik, hogy ha lesz 1,5%, szerintem örülhetünk. Én egy picit kevesebbre számítok. Ez azt jelenti, hogy kevesebb lesz a bevétel, bizonyos helyeken a kiadás lesz több, tehát nagyon-nagyon sok olyan tétel van, ami ilyen szempontból rontotta a költségvetési helyzetet.
Mit kellene tennie az új kormánynak, illetve mi kellene, hogy a prioritás legyen?
Először is a szervezeti változások azok gyorsan megtörténtek, de hogy készíteni egy olyan felmérést is, ez hetek, hónapok alatt villámtempóban kell megcsináljuk, hogy tényleg felmérni, hogy pontosan mi a helyzet. És ez nem csak azt jelenti, hogy a József Nádor téren, ahová visszaköltözött a pénzügyminisztérium, ott kell, hanem minden egyes intézménynél, minden egyes fejezetnél, minisztériumnál meg kell ezt a munkát csinálni, mert akkor lehet agregálni, és lehet a valós helyzetet látni, mert nyilván például az adóhivatallal közösen fel lehet mérni, hogy körülbelül mire lehet számítani idén az adókból. De az, hogy például egyes minisztériumi intézményi területeken tényleg milyen olyan elkötelezettségek vannak, amitől bármilyen kormányváltás van, nem lehet megszabadulni, ez egy több hónapos és rengeteg embert érintő munka, ezt nyilván menedzseli és ezt irányítja most a pénzügyminisztérium, és közben párhuzamosan az idei év költségvetését meg kell próbálniuk rendbe tenni, és közben elő kell készíteniük a 2027-es költségvetést úgy, egy középtávú gazdaságpolitikai keretbe költségvetési keretbe illesztve, aminek a vége az, hogy 2030-ra teljesíteni akarják a Maastrichti feltételeket, hogy utána egy-két éven belül beléphessünk az eurozónába. Na ezt kell most így 3-4-5 hónap alatt megcsinálni, mert nagyjából a költségvetést azt mondja, november-decemberben azért legkésőbb el kellene fogadni.
Mennyit segíthetnek az uniós pénzek, ha hazaérkeznek a költségvetésen?
Ketté kell választani egy picit. Az uniós pénzeknek van egy olyan része, amit egyébként a magyar kormány már megelőlegezett, ott már a projektek is akár lezajlottak, vége van, csak a viták miatt nem kaptuk meg az ellenértékét. Az a pénz, ha bejön, az a cash flow-ban, tehát az államadósság csökkentésében az lehet egy egyszeri segítség. Az nem fogja a gazdasági növekedést már megdobni, de az mindenképpen segít abban, hogy az államadósság növekedését fékezze, vagy akár még csökkentse is. És van az uniós pénzeknek a másik része, de ezt ott is ketté lehet választani, hogy az hitel vagy egy végleges pénz, amivel már új projekteket lehet, új feladatokat lehet finanszírozni. Hát itt is most zajlanak, és ha jól értem, a brüsszeli tárgyalások is erről szólnak, hogy el kell dönteni, hogy egyrészt teljesítsük azokat a feltételeket, amivel ezek a pénzek megszerezhetőek, de ez abból a szempontból kevés, hogy utána ebből még nem tudjuk, hogy mire költünk. Tehát abban is meg kell egyezni, hogy ebből, nem tudom én, erőművet építünk, vagy villamos energiahálózatot fejlesztünk, vagy kórházat építünk, vagy pedagógus bért emelünk. Tehát el kell dönteni, hogy ez milyen feladatokra lehet majd szánni ezeket a pénzeket. Ahol olyan feladat van, akkor nyilván ki kell írni a tendereket, ki kell választani a beruházókat, és akkor az majd lehet, hogy jövő év közepén kezd el csak úgymond a gazdaságban hatni, hogy egy beruházás elindul, és a gazdasági növekedésre akkor hat. De van olyan feladat, amire meg azonnal szinte ki lehet a pénzt egy feladatra fizetni, mondjuk ilyen lehet például egy béremelés, akkor az már akár azonnal segíthet mondjuk a magyar belső keresletnek a növekedésében. És hát azért nagyon-nagyon sok euróról beszélünk, tehát ebben lesznek beruházások, ebben lesznek mindenféle fejlesztések, és lesznek folyókiadások, amik nagyon gyorsan is tudnak adott esetben hatni. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen az egyik legfontosabb feladat, mert ez talán, ami gyorsan tud leginkább segíteni az egész költségvetési helyzeten, de egyébként a magyar gazdaságban is, mint egy falatkenyérre, annyira szükség van ezekre a pénzekre, mert az a potenciális növekedés, amiről itt szó volt a konferencián, hogy az mennyire lecsökken, és jó, ha 1% körül van, hát a következő 1-2-3 évben az EU pénzek lehetnek a legnyilvánvalóbb motorok, amik ezen segíthetnek túllépni.
Az államadósság pálya okozhatja a legnagyobb kihívást az euróhoz való csatlakozási folyamatban?
Ugye általában az szokott lenni a fő szabály, hogy ha alacsony a hiány, akkor csökkenhet az államadósság, az eladósodottság. Ugye ez nem a nominál számban, nominálisan mindig nő az adósság, hanem az adósság per GDP. De hogyha nagyon alacsony a növekedés, és véletlenül beragadunk ebbe ilyen csapdába, akkor simán lehet, hogy egy 2,9%-os államháztartási hiánynál mondjuk a következő 5 évben, még hogy amellett is akár nőhet az államadósság. Ez valószínűleg nem az első 1-2 évet illeti, mert ott az EU pénzek sokat segíthetnek, azok a pénzek, amik csak a cash flow-t javítják, meg lehetnek egyéb megtakarítások, de hosszabb távon ez lehet egy valós kockázat. És ugye a 60%-os Maastrichti feltétel, azt nem szó szerint kell érteni, mert azt nem muszáj elérni, mert különben a görögök, olaszok, belgák soha nem tudtak volna belépni az eurozónába, de az, hogy legyen egy tartósan, hitelesen csökkenő adósságpályán a magyar államadósság, ezt viszont garantálni kell. Tehát az nem lehet, hogy növekvő államadósággal megyünk be az eurozónába.
Mikorra tartja reálisnak az euró bevezetését Magyarországon?
Ugye az a menetrend, amit felvázolta az új pénzügyminiszter, az az, hogy 2030-ra kell erre teljesíteni a Maastrichti feltételeket. Ez azt jelenti, hogy 2031-ben fogják értékelni, hogy ezek a feltételek teljesültek-e, és hogyha erre az ECOFIN, meg az Európai Unió minden illetékes szerve, ECP mindenki rábólint, meg a megfelelő magyar törvények is addigra megszületnek, ez nyilván meg fog történni, akkor 2032. január 1-től már szerintem minden további nélkül csatlakozhatnánk az eurozónához.
László Csaba korábbi pénzügyminisztert, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanárát hallották. Áprilisban a bruttó átlagkereset 9%-kal 772 ezerre, míg a nettó átlagkereset 11,2%-kal 541 ezer forintra emelkedett egy év alatt. A KSH legfrissebb adatai szerint a nettó mediánbér 436 ezer forint körül volt, vagyis a magyarok fele ennél többet, míg a másik fele kevesebbet keresett. A részletekről Várkonyi Gyula kérdezte Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét.
Jelentős mértékben nőttek a fizetések Magyarországon. Azok a vállalatok is, akik a télen emelték a fizetéseket, és azok a vállalatok is jelentős mértékben növelték a kereseteket, akik a tavaszi periódusban nyúltak hozzá a bérekhez. Áprilisban 9%-kal emelkedett a bruttó átlagkereset Magyarországon. Ez bruttóban 772 ezer forintot jelentett. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy az előző hónapoknak a dinamikája kitartott, és egyrészt ugye a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, másrészt azért továbbra is van egy kis munkaerőhiány a gazdaságban. Ezek a tényezők azért felfelé nyomták a béreket.
A bruttóról beszéltünk, de a nettó átlagkereset is változott, nyilván fölfele, milyen mértékben?
Igen, a nettó átlagkeresetnek a növekedése az idei évben meghaladja a bruttóét. 11,2%-kal növekedett a nettó 541 ezer forintra. Ez azért következett be, mert több olyan adóváltozás is volt Magyarországon. Gondoljunk csak a családi adókedvezményre, vagy pedig a nők esetében az SZIA mentességre, a gyermeket nevelő anyukáknál. Ugye itt ezek a tényezők ugye bruttóban nem jelentkeztek, de a nettó béreket viszont változtatták, és ennek köszönhető az, hogy több marad a pénztárcába az idei évben.
A keresetek medián értéke is hasonló ütemben növekedett, de pontosan mi is az a medián érték?
Igen, a mediánról azért érdemes mindig beszélni egy kicsit, mert valójában ez az a fizetés, aminél a dolgozóknak az 50%-a keveset kap, és akkor a dolgozóknak a másik fele pedig többet kap. A mediánbér az 9,1%-kal emelkedett bruttó 616 ezer forintra, ez nettóban 436 ezer forintot jelentett. A bruttó átlagkeresetnél a dolgozóknak nagyjából a kétharmada kevesebbet keres, és az egyharmada pedig többet. Ugye a medián keresetnél ez kiegyenlítődik abban a tekintetben, hogy ha a fizetéseket sorba rendezzük a legalacsonyabbtól a legmagasabbig, akkor pont a középen álló dolgozónak a fizetése a medián.
Mi a helyzet a különböző szektorokkal, nem is a gazdaságon belül, hanem a vállalkozások, a költségvetés, illetve a non-profit szervezeteknél szerezhető jövedelmek tekintetében?
Az látható, hogy jelentős mértékben emelkedett mindenhol azért a bruttó átlagkereset, a vállalkozásoknál a költségvetési szektorban is. Itt érdemes a jutalmak, prémiumok nélkül megnézni, hogy hogyan alakulnak az alapfizetések. Itt a vállalatoknál egyébként bruttó 705 ezer forintról beszélünk, a költségvetésben 720 ezer forintról. Tehát ugye, ha megnézzük, akkor jutalmak nélkül a költségvetési szektor egyébként meghaladja a vállalatok a bérét. Ha megnézzük a bruttó kereseteket jutalmakkal, prémiumokkal, túlórákkal, mindennel együtt, akkor viszont azt látjuk, hogy a vállalatoknál majdnem egy 780 ezres bruttó van, a költségvetési szektorban pedig 750 ezer forint, tehát azért ez azt mutatja, hogy a cégeknél azért több ilyen egyszeri juttatást, bónuszt, jutalmat lehet szerezni, mint a költségvetési szektorban.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Az OTP lakóingatlan értéktérkép szerint 2025-ben országosan mintegy 20%-os forgalom és árnövekedés volt a lakóingatlanok piacán. Idén fékeződő drágulás mellett a tavalyihoz hasonló tranzakciószám várható, közölte az Inforádióval az OTP Jelzálog Bank ingatlanpiaci elemzője. Valkó Dávidot kérdeztem.
A navadatait, napforgalmi adatait dolgoztuk fel elemzésünkben, ami alapján 2025-ben, még nem teljes végleges adatok alapján, nagyjából 20%-os forgalmi és árváltozás történt a magyar lakáspiacon. Természetesen nagy részt ez a szeptembertől bevezetett Otthon Start programnak a hatásának tudható be. Fővárosban ment végbe a legnagyobb 20% feletti áremelkedés, tehát 2025 teljes évben a megelőző évhez képest. Ugyanilyen közel 20%-kal jól szerepeltek a községek és a megyei jogú városok. Érdekes, hogy a kisebb városokban ettől azért jócskán elmaradt a drágulás üteme. A forgalom is, ahogy említettem, nagyjából 20% körüli volt, attól egy picit maradt csak el. Nagyjából olyan 145 ezer tranzakció történhetett tavaly, tehát lakóingatlan adásvétel. Ez a városokban nőtt a leginkább, tehát a forgalom nagyjából 25-30% között, a községekben mérsékeltebb 20% alatt, és érdekes, hogy Budapesten alig mozdult a piac, véletlenül a magas árszínnek, a túlárazottságnak köszönhetően.
Budapesten mit mutatnak a számok, akár az adásvétel számok, akár az áremelkedés?
Nagyjából 33 ezer közelében nőtt tranzakciók száma, ezen belül a 9. kerületben volt egy nagyon érdekes, majdnem másfélszeresére, tehát 43%-kal nőtt a tranzakció száma. Ez köszönhető annak, hogy nagyon sok új projekt van a kerületben, ezeknek az egyidejű átadás, a lakások átadása növelheti természetesen a forgalmat. Ha vidékre kitekintünk, akkor Győr-Moson-Sopron megyében láttuk a legnagyobb érdeklődés növekedést, ott több mint egyharmadával nőtt az adásvételek száma 2025-ben. Ha pedig az árakat nézzük vidéken, akkor Baranya megye ugyanilyen egyharmados drágulással hozta le a 2025-ös évet 2024-hez képest, vagy nagyvárosaink közül Pécs emelhető ki, ott 34%-kal drágultak az árak. 2025-ös adatok alapján mondom, még nincs lezárva, ez azért fontos, mert a lezárt adatok, végleges adatok alapján ennél is több lehet. Debrecen 988 ezer forintos átlagárat produkált 2025-ben, ennyiért keltek el átlagosan a debreceni lakóingatlanok. Ebben minden benne van, használt lakás, új lakás, panel, jó állapotú felújítandó. Szinte biztos vagyok benne, hogy mostanra már ez az adat 2026 elején, hogyha a adatok beérkeznek és feldolgozásra kerülnek, már az 1 milliós szintet is átlépett, ez az első megyeszékhely, ami átlépte az 1 milliós négyzetméter árat.
Mennyire nyomta rá a lakáspiacra az Otthon Start program a bélyegét?
Nagyon erőteljesen hektikus volt a tavalyi év, az év eleje erősen indult, nyáron volt egy visszaesés, döcögősebb hónapok, aztán az Otthon Start bejelentésére már júliustól láttuk a nagy érdeklődés növekedést. Beszédes szám, itt az MNB-nek a statisztikájára utalok, hogy az első 6 hónapjában az Otthon Startnak, tehát szeptembertől indult már idére is áthúzódó első 6 hónapjában, Budapesten a forgalom 52%-át, a megyei jugó városokban 34%-át, és a kisebb városokban, községekben is kb. 30%-át átadta az Otthon Start program, tehát ezzel finanszírozott tranzakciók aránya az így alakult, tehát nagyon erőteljes természetesen a hatása. Már a második hullámmal lezajlott különben az Otthon Startnak, tehát szeptember, október, november elejére egy nagy érdeklődés növekedést hozott, nagy forgalom növekedést hozott, az év végére ez egy kicsit visszakorrigált, lankadta az érdeklődés, ez az némi szezonalitás is betudható ennek természetesen, és év elején volt nagyjából január második felétől márciusig egy újabb erőteljes hullám, aztán április egy visszafogott, visszaeséssel jellemezhető időszak volt, amiben akár ilyen technikai okok is közrejátszhatnak, hogy a húsvét áprilisra esett, vagy a választások miatti kivárás. Május is egy viszonylag döcögősebb időszak. És mindez vélhetően tényleg annak tudható be, hogy nagyon kifeszített árak vannak, főleg Budapesten esett a kereslet, ugyanakkor meg a kínálat jelentősen megnőtt. Például a budapesti panel kínálat áprilisban 67%-kal haladta meg a 2025-es átlagot, ami azért azt mutatja, hogy nagyon nehezen, döcögősen adhatók el az ingatlanok, több ideig vannak kínálatban, és ez megmutatkozik az alku folyamatokban is. Teljesen friss adat, az OTP ingatlanpont közvetítésével értékesített ingatlanoknál, például Budapesten a téli hónapok 2,9%-ához képest tavasszal, március és május között 4%-ra nőtt az alku lehetőség, ez mindig összefügg azzal az alku lehetőségének a növekedése azzal, hogy lelassul a piac, és ezen belül a panellakások is 3,6%-os átlagos alku szintet értek el, miközben fél évvel ezelőtt közel 0% volt, tehát kapkodták a panellakásokat. Tehát itt vannak kifeszített árszintek, nehezebb értékesítés. Éppen ezért idén összességében azt várjuk, hogy nem lesz annyira túl pörgött a kereslet, mint az Otthon Start bevezetésekor természetesen, tehát egy visszafogottabb érdeklődést, egy nyugalmasabb időszakot várunk. Az árnövekedés az akár csak felére csökkenhet a tavalyi 20% körüli szintről, tehát az év egészében majd, ha visszatekintünk nagyjából egy év múlva, 2026-ra akkor csak 10% körüli árat becslünk most. A forgalom akár hozhatja a tavalyi nagyjából ilyen 140-145 ezeres szintet, ehhez azonban a második fél évnek erőteljesebbnek kellene majd lennie, mint amit most látunk.
Valkó Dávidot, az OTP Jelzálog Bank ingatlanpiaci elemzőjét hallották. Az iráni háborús helyzet nincs hatással a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmára, kerozin hiány sem alakult ki, mondta az Inforádiónak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese, a nyári főszezont felvezető háttérbeszélgetésen. Szabó Gergő interjúja.
Kihangsúlyoznám, hogy nincsen kerozénhiány, tehát Budapesten sem, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy Európában sem. Könnyebb lett a helyzet az elmúlt 2-3 hónapban, hiszen most már Afrikából és az Egyesült Államokból is érkezik finomított kerozén Európába is. Mi egyébként sem szembesültünk semmilyenféle kerozénhiánnyal itt a budapesti repülőtéren, és nem is látjuk, hogy a következő hónapokban ez bekövetkezne. Stabil lekötött szállítmányokkal rendelkezünk, és a partnereink, légitársaságok sem jeleztek semmilyen arra utaló problémát, hogy kerozénhiánnyal kellene szembesülnünk. Magyarul egyáltalán nem érinti ez a helyzet a forgalmunkat, hiszen nincs kerozénhiány. Ráadásul, hogyha még lenne is, tehát ha feltételeznénk, hogy van, akkor is a légitársaságoknak rendelkezésére áll az az opció, hogy ők mondjuk nem azon a célállomáson vagy állomáson veszik fel, vagy reptéren veszik fel az üzemanyagot, ahol mondjuk átmeneti hiány van, hanem akkor máshol tankolnak, mondjuk éppen az érkező célállomáson. Tehát gyakorlatilag ebben rugalmassága van mindenkinek, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy a repülőgépek a levegőben legyenek és működjön a légiforgalom.
Nyilván önök is figyelik a jegyárak dinamikus változását. Az elmúlt hetekben nem láttak változást, emelkedést ezen körülmények hatására?
Az, hogy ez esetleg a jegyár emelkedések mögött milyen körülmények vannak, azok alapvetően légitársasági döntések, ebben nem is szeretnék belemenni. Én azt gondolom, hogy akik a légiközlekedésben üzemelnek, és itt most a légitársaságokra is gondolok elsősorban, van kialakult, kidolgozott stratégiájuk arra, hogy ilyen helyzetekkel hogyan szembesülünk, hiszen a légiközlekedés egy olyan iparág, ahol ami nagyon sok változó, nagyon sok körülmény együttes hatását tud jól működni, és ezek a körülmények időről időre változnak, úgyhogy mindenkinek, aki ebben az iparágban dolgozik, stratégiával kell rendelkeznie arra a megoldásokkal, hogyha mondjuk egy átmeneti áremelkedés van, akkor arra milyen megoldásokat kínálnak, és hogyan dolgozzák ezt ki.
Április 12-én választások voltak, és 16 év után új kormány lépett hivatalba Magyarországon. Milyen a kapcsolatuk az új kabinet tagjaival, a vezető miniszterekkel, és milyen együttműködésre készülnek?
Ugye a repülőtér Vitézy Dávid miniszter úr minisztériumához tartozik mostantól. Ugye ő is több interjújában az elmúlt hetekben beszélt arról, hogy a repülőtér fejlesztése az szükségszerű, hiszen kapacitás korlátokkal fogunk szembesülni, hogyha ezt a dinamikus utasforgalmat, ami a következő években is várható itt Magyarországon, nem tudjuk olyan gördülékenyen és magas minőségben kiszolgálni. Ahogy ő is kiemelte, ugye ezek a fejlesztések, mivel hogy a Budapest Airport maga egy nagyon stabil, jól prosperáló cég, nem a cég működőképességét kell fejleszteni, nem is a futópályákat, hiszen abból is van elegendő, hanem úgymond az utasoldali infrastruktúrát kell fejleszteni, ami egészen konkrétan a terminál épületeket jelenti. Tehát tulajdonképpen a Terminál Plus programot mi azért is jelentettük be februárban, és tettük le az alapkövét, hiszen ebben abszolút egyetértünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a célok azok ugyanazok. A Budapest Airportot üzemeltető Vinci Airport, mint kisebbségi tulajdonos, és a magyar állam, mint többségi tulajdonos célja az, hogy a turisztikai vonzerő, ami ide vonza a turistákat az országba, azt a repülőtér nagyon magas minőségben, nagyon magas szinten, gördülékenyen és biztonságosan ki tudja szolgálni.
Valentinyi Katalint, a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. Ezzel a Vállalatok és piacok című műsor véget ért. Az adást meghallgathatják az infostart.hu weboldalon is. Most búcsúzik a szerkesztő, Kalapos Mihály.